Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Ma este a fővárosi Kobuci kertben lép fel a folkfúziós zenét játszó Góbé zenekar. Az együttes legújabb dala Rebeka címmel a napokban jelent meg, és szintén hallható lesz már a ma esti fellépésen. A részletekről a zenekar énekesét Várai Áront, Somodi Evelin kérdezte.
Mi a helyzet ezzel a koncerttel? Milyennek tervezitek? Kikkel léptek fel együtt? Ha jól tudom, lesz itt egy különleges fellépő is.
Így van, így van. Most legújabban kiadott dalunk közreműködőjéről van szó, Oscar Bertenről. Nagyon élveztük vele a munkafolyamatokat is, és van még a jövőben is egy-két meglepetés, amit vele együtt közösen tervezünk, mind a külföldi turnéjainkon, mind pedig itthon, hogyha módunk van rá. De mellette például a Kobuciban lesznek még meglepetés fúvósok is, egy 4-tagú fúvós karral is készülünk, illetve Sárkány Berci is velünk lesz, aki majd különböző perkákkal ad hozzá a zenei élményhez. Úgyhogy egy ilyen igazi, ilyen kis nyári, karneváli hangulatot szeretnénk majd varázsolni a Kobuciba.
Mert hogy a stílusotok is egy kifejezetten egyszerre folk elemeket ötvöző, illetve kortárs elemeket is felhasználó formáció vagy fúzió, és hogyha jól tudom, az új dalotokban még rap is szerepel. Mesélj nekem kicsit erről a stílusról, amit képviseltek. Hallgattam a dalaitokat, nekem elsődlegesen a folk volt talán a legdominánsabb. Mi a ti meghatározásotok erre? Manapság nagyon divatos, úgymond ezt nagyon sok szóval leírni. Hogy lehetne titeket kijelölni?
Találtunk már egy szót így az évek alatt, ami a fusion folk kifejezés, mert hogy tulajdonképpen tényleg erről van szó, hogy különböző zenéket fúzionálunk népzenével, úgyhogy ezt nagyon jól hallottad. Alapvetően a népzene a kiinduló pontunk, és ebből szociálunk esetleg más műfajokra, vagy olyan dallamokra, amikben az adott népzenét el lehet játszani. Így alakulnak a dalaink igazából. Most ez a legújabb dalunk abban volt még különleges, hogy már előfordult a Góbi életében, főleg az Élem lemezen, hogy nem csak magyar népzenéből merítettünk bele elemeket, hanem akár más népek zenéjéből is. Gondolok itt bolgára, vagy más határon túli dallamokra, és itt most például ez azért volt izgalmas, mert az Oscar egy olyan szint tudott hozni, ami nekünk is ismeretlen volt, és mi is tudtunk tőle tanulni, úgyhogy most ezt fésültük össze.
Hogy ismerkedtetek meg egyébként?
Azt hiszem, a pontos megismerkedés az a Matyi által történt, ugyanis tavaly ő mentor lett a Ethnocamp nevű rendezvényen, és ott ez arról szól, hogy mindenféle országból jönnek fiatal zenész tehetségek, és ők együtt játszanak a saját népzenéjükből merítkezve mindenféle zenéket, és itt ismerkedtek meg Matyival, és utána találkoztunk vele, mikor tavaly kint turnéztunk a Baltikumban, akkor a Viandi Fesztiválon ők is játszott a zenekarával, akkor is találkoztunk, és mulattunk egy kicsit együtt, és aztán utána annyira úgy éreztük, hogy egymásra találtunk, hogy ezt szerettük volna, hogyha ebből van is valami lenyomat.
Hát ez szuperül hangzik. Hogy nézett ki a maga az alkotási folyamat az új dal kapcsán? Ugye egy belga közreműködőről van szó,
van.
A dalszöveg pedig magyarul van. Ez hogy nézett ki?
Úgy indult az egész munkafolyamat, hogy különböző zenéket küldtünk egymásnak, amit el tudtunk képzelni abban, hogy esetleg a másik is bele tudjon helyezkedni. Ezt a folyamatot egy pár hétig csináltuk, és aztán Oscar, hál' Istennek, pont Magyarországra tévedt. Különböző okok miatt, akkor egyrészt, hogy megnézze, meg tanulmányozza a magyar népzenét, másrészt meg akkor így volt idő arra, hogy esetleg együtt dolgozzunk, nem esetleg, hanem hogy együtt dolgozzunk, és akkor dolgoztuk ki a részleteket, és akkor is tudtuk felstúdiózni. És ez érdekes volt, igen, ezt az Oscarnak le kellett fordítani, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a dal, amit összehoztunk, de mindenki elégedett lett a végére.
Június 1-én léptek fel a Kobuciban. Hogy fog kinézni a nyár? Milyen további fellépések látszanak már most? Talán, mintha egy olyan fülest is hallottam volna, hogy a Művészetek völgyében is színpadra léptek. Hol viszitek még táncba, úgymond Rebekát, illetve, ha jól tudom, Zsuzsika is van a sorban. Hol lehet titeket hallani?
A nyáron több fesztiválon is meg fogunk majd fordulni, így van. Végre eljutottunk a Művészetek völgyében, ahol már évek óta nem voltunk. Közösségi platformainkon követhető, hogy hol fogunk megfordulni. Több fesztiválon is, illetve majd megyünk külföldi kis körútra is, majd megint a Baltikumba, illetve Franciaországba, addig pedig remélem, hogy minél több helyen tudunk találkozni a hazai közönséggel.
Kiállítás.
30 fiatal fotográfus, mintegy 100 műve látható a mai Manóház kiállításán. A műveken keresztül a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, műfaji sajátosságait mutatja be a Mint te is én fiatal magyar fotográfia című tárlat. A kiállítás azt vizsgálja, Van-e koherencia az 1980 utáni korszak sajátos politikai légkörében született, a digitális boom pillanatát test közelből megtapasztaló, annak termékeit készségszinten használó egyének megéléseiben, és ezek miként érhetők tetten a fotográfusok munkáiban. Arra keresi a választ egyebek mellett, hogy létezik-e kollektív generációs tapasztalat. A tájékoztató idézi Sárvári Zitát, a kiállítás kurátorát, aki azt mondta, hogy a fotográfia több generációs tapasztalata és a kortárs képalkotó technikák együtteséből összeálló alkotói módszerek kirajzoltak visszatérő motívumokat, tematikus érdeklődési köröket, egyebek mellett a gyermeknevelést, családot, emlékezetet, mediális kísérleteket, határátlépéseket, megújított hagyományos technológiákat, antropológiai és társadalmi kutatásokat, az identitást. A Mint te is én című tárlat augusztus 19-éig tekinthető meg.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Az építészeti stílusok keveredésének köszönhetően úton, útfélen találkozhatunk igazán különleges, olykor letisztult, máskor határokat nem ismerően gyönyörű egyházi épületekkel. A magyar repertoár igazán színes, kezdve az örök Jáki templommal, folytatva az esztergomi bazilikával, vagy az erdei gombára emlékeztető öskülyi templommal. Az itthoni viszonylat viszont azért is ennyire egyedi, hiszen Magyarország kisebbségi felekezetei hasonlóan sok kincsel büszkélkedhetnek. A görögkatolikus egyház rejtett ékszerdobozai néha ott bukkannak fel, ahol nem is számítunk rájuk. Szentendre Macskaköves utcái nem csak romantikus kávézókat és a magyar művészvilág emblematikus helyszíneit őrzi, hanem az ortodox hitvilágnak otthont adó görög-keleti templomokat is. Ezen templomtornyok közül magasodik a város felé a Belgrád székesegyház közel 50 méteres tornya is, amely a 18. század óta szerves része a szentendrei látképnek. A székesegyház története egészen 1690-ig eredeztethető, amikor harmadik Arszenije Csárnojevics pátriárka vezetésével több ezer szerb család vándorolt a városba a törökök haragja elől. Később a letelepült szerbek alig 20 év alatt több ortodox templomot is építettek, ebből utolsóként, bár talán az egyik legjelentősebb, a Belgrád székesegyházat, amely nevéből fakadóan a szerb főváros és a Nagyboldogasszony előtt tiszteleg. Egy görög-keleti templom felépítése precíz és fontos szabályokon alapszik, így a székesegyházban is ezek az előírások uralkodtak, többek között, hogy a pravoszláv hagyományok szerint a szentély szigorúan kelet felé tekint. A Belgrád székesegyház ikonosztáv ikonjait egy újvidéki mester, Ostovics Vasilje alkotta meg. A templom díszes belseje ezen felül azért is érdekes, mert a nyugati kereszténység templomaival ellentétben itt nem találhatunk padokat. Ez abból fakad, hogy a görög-keleti szokásoknak tisztelegve a hívők állva hallgatják végig a szertartást. Grábócot, az eldugott Tolna megyei zsákfalucskát egykoron a szerbek szellemi és vallási bölcsőjének tartották, ma azonban már csak néhány lakója van a helyi ortodox kolostornak, Gajics Mitrofán szerzetes és két apáca. Ugyan az apró település első látása nem tűnik különösnek, az ide látogató turistáknak meg annyi meglepetést tartogat. Magyarország egyetlen görög-keleti kolostora és a mellette álló templom több szempontból is kivételes. A kolostor évtizedeken keresztül a szerb papoktatás központja volt, majd a szocializmus vallás ellenes időszaka után szociális otthonként üzemelt. 1994-ben került újra egyházi tulajdonba, de ekkor nem férfi szerzeteseknek, hanem apácáknak adott otthont. Habár a kolostor nem látogatható a turisták számára, a Szent Mihály templom szívesen fogadja a kíváncsi tekinteteket. A meglepően világos és tágas templom gyönyörű ikonosztáza mellett itt található Szent Borbála vértanú erekjéje, ami miatt fontos búcsújáró helyszínként is számon tartják. A Péter és Pál napját követő vasárnap tartandó ortodox búcsú az egyik legfontosabb esemény a grábóci vallási életben. A táj zegzugos szépsége, a templomot övező országos kék túra útvonala és a falu adta nyugodt környezet rendkívüli élményt nyújt testnek és léleknek egyaránt.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Mi van akkor, ha? Mi lenne, ha? Ez a gondolat nagyon sokszor átfut az agyunkon nap, mint nap. A kérdésfelvetés a kockázatok kiszámítására, a lehetséges történések elképzelésére, a negatív események elhárítására irányul. De nagyon sokan vannak, akiknél ez már komolyan rontja az életminőségüket. Roland Pausen svéd szociológus azt vizsgálja, miért szorong ennyire a 21. századi ember. Statisztikák bizonyítják ugyanis, hogy rosszabbul érezzük magunkat, mint valaha, miközben sokkal jobbak a körülményeink. Mi van, ha a szorongás kora? Dobosi Beáta fordítót kérdezem erről az elképesztően összetett és izgalmas könyvről.
Szigorúan véve ugye a szorongásról meg a kényszeres zavarról beszél, de érintve van a teljes spektrum, tehát ugye említi a hipohondriát, a pánikbetegséget, a különböző fóbiákat, a poszttraumás stresszindrómát. Paulsen azt mondja, hogy ezek tulajdonképpen mind variációk egy témára, mert hogy a hátterükben ugyanazok a jelenségek, vagy ugyanaz a jelenség húzódik meg. Úgyhogy ezért is ilyen összetett vagy komplex ez a könyv. Illetve hát a másik, ami szerintem a nagy erénye a könyvnek, hogy nagyon sok szempontú, tehát nagyon sok oldalról, nagyon sok tudományák felől közelít a tárgyához. Pszichológia, pszichiátria, szociológia, antropológia, közgazdaságtan, etnográfia, etológia, filozófia, történettudomány, eszmetörténet, tehát hihetetlenül sok oldalról világítja meg a kérdést.
Azt mondod, hogy arról volt szó, hogy milyen a jelenség hátterében, vagy ezeknek a betegségeknek a hátterében.
Volt egy halom elmélet, egyesek ugye ilyen agyi rendellenességekből indultak ki, mások inkább erkölcsi oldalról közelítettek a kérdéshez, de mindegyik elmélettel az volt a gond, hogy azt nem mondta meg, hogy mi volt ezelőtt, tehát mondjuk miért jön létre egy ilyen agyi rendellenesség, mi előzi meg ezt az egészet, és Paulsen azt a választ adja erre a kérdésre, hogy igazából nem is egy egyéni korképről van szó, hanem egy kollektív jelenségről, ami látható a társadalmon, a munkán, a törvényhozáson, a technológián, mindenem meglátszik, ugyanis a modern ember gyakorlatilag képtelen együtt élni a bizonytalansággal. Hogy nem tudjuk elfogadni a bizonytalanságot, és ez az, ami aggódást vált ki belőlünk, szorongást vált ki belőlünk, kényszercselekvéseket vált ki belőlünk, stb., hogy minden erre vezethető tulajdonképpen vissza.
Számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog az időfaktor volt, az időtényező.
Igen, nekem is egyébként pont az idő felfogás történelmi változásai jelentették az egyik revelálóbb élményt ebben a könyvben, mert ugye abból indul ki a szerző, hogy volt az emberi történelmenek legalább egy 200 ezer éves időszaka, amikor ugye nomád vadászgyűjtögető életmódot éltünk, ami azt jelentette, hogy reggel felkeltünk, összegyűjtöttük a bogyót, gyümölcsöt, gombát, tojást, ami aznapra kellett, elfogyasztottuk, és másnap kezdődött az egész előről. Tehát, hogy nem volt szükség arra, hogy tervezzünk. Mert ugye egyik napról a másikra éltünk. Az örök jelenben élt az ember, és nem gondolkodott előre a jövő felé. Ezzel szemben ugye a mezőgazdasági forradalommal megjelent ez a jelenség, hogy az ember megtermelte a élelmét, és el kellett kezdeni azon aggódni, ugye, hogy milyen lesz az időjárás, nem lesz-e asszály, nem lesz-e tűz, vagy villámcsapás nem érje a növényeket, amiatt rossz lesz a termés. Izgulni kellett azon, hogy nem tudom, ne rohadjon meg a raktárba, ne menjen tönkre, elég legyen következő tavaszig, és az ember elkezdett előre tervezni a jövőre. És a 21. századra ugye eljutottunk oda, hogy meg nem született gyerekeknek nyitunk bankszámlát, meg a radioaktív hulladék 100 000 éves lebomlási periódusára próbálunk tervezni.
Ezért elképesztő extrém példákat hoz a szerző, ami nyilván számára, aki rengeteget beszélgetett ezekről, meg paciensekkel konzultált mindenről, számára nem extrémek, de amikor egy hölgy a fia miatt aggódik, aki depressziós, és retteg, hogy meghal, és meg is hal, és aztán amiatt szorong, hogy mit kellett volna másként csinálnia, vagy ez a hipohondár, aki benne van a könyvben, vagy szexuális beállítottság miatt szoronganak emberek, nincs semmiféle eltérés a szokásostól, de mégis aggódik, hogy hát, ha lehet.
Esettanulmányokat is bemutat, kísérleteket is bemutat, nagyon sok statisztikai adattal támasztja alá, amit állít, illetve vannak ezek az interjúk, amiket ő maga készített a könyv megírásához emberekkel. Nekem egyébként egy másik esettanulmány volt, ami nagyon megrázó volt, nem tudom, hogy mennyire emlékszel Kurt Gödel esetére, akiről azt kell tudni, hogy matematikus, filozófus és logikatudós volt. Egyébként 1906-ban született az Osztrák-Magyar Monarchia területén, és 1931-ben adta ki a nem teljességi tételeit, amivel forradalmasította a matematikát, ugyanis bebizonyította, hogy léteznek olyan igaz matematikai tételek, amik bizonyíthatatlanok. Hitler hatalomra jutása után idegösszeroppanást kapott, és az Egyesült Államokba vándorolt ki, ahol a Princeton Egyetemen tanított, olyan tudósok kollégája és barátjaként, mint Albert Einstein, meg Oscar Morgenstein, ugye elmélet adja, és Gödelről azt kell tudni, hogy zseni volt, még Einstein szerint is zseni volt, de nem csak zseni, hanem őrült, ugye ő rettenetesen félt a mérgezéstől. és ezért kidobta például a lakszagot árasztó ágyát, a káros gázokat kibocsátó hűtőszekrényét, leszereltette a radiátort, ja, és rendszeresen kikölcsönözte a könyvtárból a szénmonoxid mérgezés című könyvet, aminek semmi köze nem volt a kutatásaihoz. Egyébként ez a félelme pont nem volt alaptalan, mert ahol lakott, ott azt hiszem, hogy kokszal fűtöttek, tehát akár lehetett is volna szénmonoxid mérgezést kapni, de legjobban attól félt, hogy étellel mérgezik meg, ezért csak olyan ételt volt hajlandó elfogyasztani, amit a felesége Adéla megkóstolt előtte. És amikor az asszony kórházba került, akkor Gödl bezárkózott a lakásába, és egyáltalán nem evett. Végül bevitték a Princeton kórházba, és 1978-ban 29,5 kilósan magzatpózba kuporogva halt meg, és az anyakönyvi bizonyítványában azt írták, hogy személyiségzavar miatt fellépő alultápláltság és éhezés következtében halt meg. És nekem ez azért több szempontból is megrázó volt ez a történet, egyrészt nyilván a sok-sok szenvedés, ami ennek az embernek osztályrészre jutott. Másrészt az, hogy a 20. század végén mennyire nem tudott az orvostudomány segíteni ezeknek az embereknek. Harmadrészt meg azért, hogy, és ami alátámasztja ennek a könyvnek a Mi van, ha című könyvnek az állításait is, hogy ő teljes mértékben tudatában volt az állapotának, és mégsem tudott változtatni, tehát, hogy akaratlagosan nem tudjuk elhessegetni magunktól a kellemetlen gondolatokat, a szorongást, az aggodalmat, a kényszert, mert hogy ezek visszatérnek, sőt, megerősödnek azáltal, hogyha megpróbáljuk elnyomni és elfojtani őket.
Mondtad, hogy szociológiai vonatkozása is van ennek, és van a kapitalizmussal összefüggő vonatkozása is.
A szerző Roland Paulsen, ő szociológus, és írt egy másik könyvet, Arbeitssamhället, Munkatársadalom címmel, ahol pont a bérmunkához való viszonyulásunkat vizsgálja, illetve azt, hogy miért hódított ekkora teret a bérmunka a mi életünkben. Azt mondja, hogy ugye a technológiai fejlődéssel a 21. században a munkaigény az csökkent, de a munkaidő nem tartott lépést ezzel a tendenciával. A szorongások és az aggódás szempontjából is beszél a munka szerepéről. Egyrészt ugye, amikor még, amiről beszéltünk az előbb, nomád gyűjtögető vadászó életet éltünk, akkor úgy nagyjából napi 4 órát dolgozhattunk. Mára viszont eljutottunk odáig, hogyha a házi munkát is beleszámoljuk, akkor több mint 8-at. Tehát a munkaidő gyakorlatilag megduplázódott, de ugye ez is fokozatosan történt, tehát a kapitalizmus hőskorában a munkások még nem voltak ennyire lelkesek, hogy úgy mondjam, mert általában a gyári munkások úgy dolgoztak, hogy munkát vállaltak, gyűjtöttek valamennyi pénzt, ami egy ideig elég volt arra, hogy megéljenek belőle, aztán ott hagyták a munkájukat és élték világukat, ami hát a tőkéseknek ugye annyira azért nem volt az inyére, és próbálták meggyőzni az embereket, hogy dolgozzanak hosszú távon és folyamatosan, de hiába emeltek bért, az nem érdekelt őket annyira, mint a szabadidő. Tehát nekik még ugye a szabadidőjük értékesebb volt, mint a pénz. És a 21. században jutottunk oda, lásd például most a pandémia ideje, hogy a dolgozók önként lemondanak a bérük egy részéről, hogy a cég megmeneküljön. És a másik oldalról pedig, itt most visszatérve egy kicsit a szorongásokhoz, hogy a munka mégis egy ilyen biztonságos kikötő lett az életünkben. Tehát, hogy van egy szabályozott világ, hogyha reggel felkelsz, bemész dolgozni, pontosan tudod, mit kell csinálnod. Pontosan meg vannak húzva a határok, le vannak osztva a kártyák, meg van a viszonyrendszer, és a családélet, az emberi kapcsolatok azok kaotikusak ehhez képest, az ugye nincs ennyire szabályozva az a világ, ott bármi megtörténhet. És amúgy ott még a túl sok gondolkodás írja valahol, hogy az, hogy mind gondolkodunk, az így az életünk folyamán változik, attól függ, hogy melyik életszakaszban vagyunk. Egy konstans téma van, az emberi kapcsolatok. Tehát az a kamaszoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkit foglalkoztat.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Roland Paulsen Mi van, ha a Szorongás kora című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.